Sziasztok! Üdvözöllek titeket újra itt a Kultikusban. Én Horváth Zsolt vagyok, a most már a Kultikus társműsorvezetője.
És
hangról lehet, hogy páran felismertétek már, hogy ki lesz a podcastnek a másik társműsorvezetője. Itt ül velem Wilson Luca, aki korábban vendégként szerepelt az adásainkban. Én is voltam vendég a Mi a Femnél, és hát ugye most biztos észrevettétek, hogy volt egy nagy szünet azért itt a Kultikusban. Nekem is újra kellett gondolnom dolgokat. Újra kellett dolgokat gondolnom, nem csak a podcast terén, de ugye a magánéletemben is egy csomó mindent újra kellett rendeznem. És sokat gondolkodtam azon, hogy én akarom-e ezt egyedül folytatni. Ugye nekem van egy másik podcastem, amit egyedül vezetek, és akkor itt volt a Kultikus, amit szintén egyedül vezetek, és nekem ez már egy kicsit sok volt, hogy ilyen kérdezőként főleg ülök egy helybe, és rajtam el vagy bukik, úgymond, de nem rajtam el vagy bukik, de hogy én nekem kell vezetni folyamatosan, és én úgy gondoltam, hogy akkor ráírok a Lucára, hogy van-e kedve ebbe a sztoriba beszállni, és hát volt, úgyhogy én most át is adnám neked a stafét, a botot.
Sziasztok! Én Wilson Luca vagyok, és de furcsa ezt ízlelgetni, de igen, a társ műsorvezetője a Kultikusnak, és hát nagyon örülök, meg köszi, meg megtiszteltetés. Most ehhez a csengő bongón női hanghoz kell majd hozzászoknotok. Valóban tök nehéz egyébként egyedül vezetni műsort, meg néha annyira jók a kérdések, hogy te is szeretnél válaszolni rá, és nem mindig ebben a felkérdező pozícióban lenni, úgyhogy teljesen megértelek.
Hát meg szerintem tudod, miről beszélek, amikor azt mondom, hogyha egy ember elkezd podcastelni, akkor ez azért van, mert szeret beszélni. Tehát hogy szerintem azért te is szereted visszahallani a hangodat, vagy így beszélni, meg ilyenek, nem?
Hát visszahallgatni nem annyira. Tehát én belülről egy ilyen, ezt talán már mondtam neked így off mikrofon, egy ilyen füstös, szexi jazz énekesnőnek a hangját hallom, és aztán amikor visszahallgatom a felvételeket, akkor jönnek a nagy meglepetések. De egyébként igen, nálunk is volt egy nagy-nagy kihagyása a Mi a Femnél, sőt most egy kicsit szünetelünk is. Mindahányan vagyunk így szép röpködtünk a Szél Rózsa irányába. Antónia hoztársmő például most külföldön él, úgyhogy ez is nagyban megnehezítette, főleg, hogy egyre több interjú alanyunk lett. Tehát nekünk ez egy ilyen görtalként indult, hogy csak így kettesbe elkezdtünk beszélgetni, meg boncolgatni tabu döntögető témákat, és ahhoz azért nem hívtunk vendégeket, mert hogy azért legbelsőbb szexuális testképpel, önképpel kapcsolatos párkapcsolati témákat azért talán nem egy idegennel akarsz megvitatni, ha még olyan jó is a beszélőkéje, úgyhogy először egymást választottuk, viszont aztán meg ez így kitágult, és az interjú alanyokat meg hát én jószerével én vadáztam Budapesten a földrajzi okok miatt. Úgyhogy ennek meg ez lett a története. De én még bízom benne, hogy azért lesz ilyen Mi a Fem újraéledés is, de valóban nagyon szeretem a podcast műfajt.
Hát lehet, hogy kell idő. Ugye nekem is szükségem volt most időre arra, hogy újra Kultikussal foglalkozzak. Szóval lehet, hogy egyébként egy másfél év múlva mondjuk újra kezditek. Nyilván van egy földrajzi távolság, ami meg nehezíti, de azért én úgy tudom, hogy ti azért így az online felvételektől nem óckodtok, vagy az nem idegen műfaj számotokra.
Nem, de kevésbé jó, meg kevésbé jó érzés. Nem csak vágni sokkal macerással meg nehezebb, hanem érzetre is valahogy úgy. Nincs meg az a fajta kezdeti, nem tudom, kapcsolódás vagy felszabadultság, amit már a fizikai közelség, meg az a, nem tudom, egymás kipárolgásának az érzése, meg lelki állapotának a letapogatása eredményez, úgyhogy ez nehéz volt így.
Hát végső soron egy képernyőt bámulsz, tehát hiába van ott egy arc nyilván, de azért egy képernyőt bámulsz.
Igen. Amit a munkahelyemen is egész nap csinálok, és ez már kicsit kevésbé volt kiszakadás, mint ez ahol. Most egyébként egy stúdióban ülünk Zsolttal, és tök szépen rálátunk a másikra, úgyhogy hogy vagy Zsolt? Hogy vagy ma?
Ma szokás szerint fáradtan. Kicsit megtoltam a hetet, viszont így minden rendben van. Én nagyon izgatott voltam a mai felvétel miatt. Egyébként hogy elvállaltad? Tehát, hogy elvállaltad, amikor írtam neked?
Hát egyrészt már ugye korábban dolgoztunk együtt, és akkor így nekem is tetszett ez a dinamika, meg bevallom őszintén, az is tetszett, mármint maga a koncepció, hogy fogunk így beszélgetni párban is, tehát ami szívünkhöz nagyon közeli téma, és ketten elegek vagyunk hozzá, azt szerintem így lehozzuk, de nyilván van sok-sok vendégötletünk is, és szerintem az izgalmas, hogy nagyon gyakran észrevettem itthoni, meg külföldi podcaster párosokban is, hogy általában egy neműek a párok, hiszen közeli barátságból szokott munkakapcsolattá szövődni az egész, és egyébként is ezek a közös hobbik meg érdeklődési körök így nagyon, nagyon behatárolják ezt, és valahogy érdekes volt számomra az, hogy jó, akkor ez egy ilyen férfinői páros, te is hozod a te kis érdeklődési körödet, én is az enyémet, és akkor így sok közös metszet is van, úgyhogy így ebben gondolkoztam.
De el kellett gondolkodni azért, hogy mert ugye téged most a munkahelyed az így leterhel, hogy ez neked így bele fog-e férni?
Hát abszolút, abszolút. Tehát, hogy hajlamos vagyok egyébként a túlvállalásra, és pont most olvasok egy tök jó könyvet erről, Bibók Beának a parentifikációjáról.
Aha.
Szól, és akkor így a barátnőm mondta, hogy te figyelj, van ez a... Egyrészt podcastben hallottam őt először beszélni, másrészt meg mondta, hogy van ez az új könyve, és hogy szerinte lehet, hogy egy-két dologban esetleg magamra ismerhetek, vagyis ezt inkább én mondtam ki, miután elolvastam azt, hogy a parentifikált gyerek mennyire túlteljesít, mennyire folyamatosan projektekben gondolkodik, szétvállalja magát, és hogy egyébként is ilyen nagyon korán meg kellett tanulnia azt, hogy hogyan vállaljon magáért is, meg gyakran másokért is felelősséget, és akkor ezt így folyamatosan monitorozza, hogy sikerül-e.
Ezt elmondanád azoknak, akik nem tudják, mi az a parentifikáció, hogy mit jelent röviden?
Hát ez egy ilyen korai szülővé válás, gyakorlatilag amikor saját magadat szülősíted, tehát azért, mert mondjuk a szülőd, vagy szüleid, vagy gondviselőid korai gyermekkorodtól fogva nem biztosították azt az értelmi hátteret, biztonságot, ami miatt kialakulhatott volna azt, hogy te lehetsz csak gyerek, ők pedig a szüleid, akik gondoskodnak rólad minden értelemben. És akkor így, vagy azért már mondjuk függőségtől szenvedtek, vagy bármi egyéb hátráltató ok, és akkor egyszerűen így szépen megtanultad magadat nevelgetni. És nem feltétlenül operatív szinten, de olyan történeteket is hallottam, hogy a kisfiú a gimnáziumi jelentkezését saját maga töltötte ki, mert hogy a szülei nem figyeltek rá, nem is emlékeztek, hogy most van a leadási határidő, de lehet az érzelmi síkon is teljesen. Úgyhogy azért ezt én így eléggé
átélted.
Átéltem, igen, meg így viszem. Úgyhogy ezzel kapcsolatban így vigyáznom kell, hogy mennyi mindent vállalok, meg viszek. De most ez a havi rendszeresség, amiben megállapodtunk, ez szerintem kényelmes lesz.
Ez vállalható.
Uh-huh, abszolút.
És ugye említetted, hogy tehát amivel még rá akarok kicsatlakozni, szóval említetted, hogy ugye kevés olyan podcast páros van Magyarországon, ami megtöri ezt a férfi-férfi-nő-nő párosítást, de ugye a mi esetünkben az is van, hogy ugye mi a magyarországi kisebbséghez is tartozunk mindemellett, különböző válfajába, ami talán szintén tud egy új nézőpontot hozni a témákra, amit mondjuk lehet, hogy máshol nem feltétlen hallanak, és nem azért, mert más buta lenne, tehát nem erről van szó, hanem azért, mert nekünk más a szemüvegünk a származásunk miatt.
Igen, abszolút, abszolút. Hát egy ilyen E/1-es nézőpontot, de még így sincs mindenre nyilván rálátásunk, de azért szerintem az sokban árnyalhatta az élményünket, legalábbis az enyémet az, hogy mondjuk egy etnikai kisebbséghez tartozom Magyarországon, és így nőttem föl, ez egy ilyen látható valami különbségtétel a többségi társadalomhoz képest, tehát folyamatosan ezzel a mássággal, meg önmeghatározással szembesül az ember, úgyhogy ez is egy ilyen érdekes pozíciót ad. Nem tudom, te hogy vagy ezzel?
Mert hogy vagyok azzal konkrétan, hogy hogyan változtatja, vagy milyen a gondolkodásmódom a származás, etnikai származásom miatt?
Hát, igen, hogy ez szerinted így mennyiben szokta árnyalni. Nyilván ezt nehéz meghatározni.
Nagyon nehéz, nagyon borzasztó nehéz. Most itt tényleg így forognak egyébként az agytekervényeim erre a kérdésre, mert igenis és nem is. Ugye van a romáknál van egy olyan, hogy át tudjuk venni a többségi társadalomnak mondjuk a véleményét, vagy a látásmódját. Egyfajta ilyen önfeladás ez ilyenkor. Ennek én is voltam ilyen, ezt most így nem tagadom. De hogy közben vannak olyan élmények nagyon koráról már, aztán meg későbbről is, ami miatt vannak olyan zsigeri reflexeim, meg zsigeri gondolati paneljeim, vagy gondolati mélységeim, amik felszínre törnek mondjuk gazdasági, társadalmi, kulturális kérdésekbe. És hogyha mondjuk nem lenne meg ez az etnikai hovatartozásom, akkor nem biztos, hogy meg lenne, mert szerintem egyébként nem kell etnikai hovatartozás ahhoz, hogy mondjuk ezeket a dolgokat így szemügyre vegye az ember, de személyesen megélni, és úgy formálni a gondolkodásod, ez nem más, mint az, hogy egyébként megérted mondjuk a másik etnikai csoportnak a küzdelmét, vagy a hátterét, és az alapján változik a gondolkodásmódod. De, ez baromi nehéz téma. Mm. Igen.
Én ezen gondolkoztam pont, mielőtt így beszéltél, hogy vajon az, hogy én egy bizonyos etnikai kisebbséghez tartozom Magyarországon, az mennyire érzékenyített más etnikai kisebbségek felé. Tehát, hogy mondjuk fekete bőrűként, színes bőrűként élni, felnőni Magyarországon, mennyi empátiát vagy érzékenyítést adott mondjuk romák iránt. Tehát, hogy ezen így eltűnődtem. Mert hogy azért sok mindenben azt gondolom, hogy van hasonlóság, de sok ponton meg mégsem összevethető. Úgyhogy igen, ez alapvetően érdekes, de ez a mindennapok szintjén engem igazándiból nem szokott foglalkoztatni. Azt viszont észrevettem, hogy másokat igen. Tehát, hogy ilyen folyamatos, nem tudom, ezt nagyon szeretik az emberek, hogy így lássanak téged, hogy mi az öndefiníciót pontosan. És akkor azt észre szoktam venni, hogy felmerül ilyen igény másokban, hogy én kvázi definiáljam magam, vagy így nem is tudom, coming out-oljak a származásommal kapcsolatosan, magyarázzam meg, kicsit részletezzem, vagy ilyesmi. Szóval ez viszont érdekes. És talán ez meg érzékenyített másféle másságok irányába, hogy ezt a fajta kéretlen kíváncsiságot azért el tudom magamban nyomni.
De egyébként ilyenkor te ilyenkor kielégíted ezeket a kérdéseket, vagy?
Nem mindig. Valamikor úgy elcicázom, tudod? Aha. Hát, na, lássuk még, meddig lehet ezt a kínos kérdésfeleleket húzni, és te egyébként mire gondolsz? Én budapesti vagyok, amúgy 9. kerületben lakom. De hogy úgy értem, hogy... És akkor általában meg szokták kérdezni, hogy édesapád, vagy még trükkösebb, a neved, a vezetékneved milyen eredetű. De hát itt most már ilyen családfokutatásnál tartunk, tehát akkor én is megkérdezhetném, tehát, hogy és a te vezetékneved milyen eredetű?
Olyan szervesen hangzik.
Igen. Tehát, hogy azért ez vicces, mert valljuk be, hogy tehát, hogy azt gondolom, hogy azért fehérbőrűek itt Magyarországon egymástól nem kérdezik meg a vezeték nevük eredetét, már csak azért sem, mert az azért az ingoványos talajra vezethet. Úgyhogy...
De közben ez nem egy ilyen rossz májú kíváncsiság, nem? Tehát, hogy nyilván, hogyha... Vagy nem tudom, te erről mit gondolsz.
Nem. Nem, de sokszor bennem is felmerülnek olyan kíváncsi kis gondolatok, hogy mit tudom én, ha például látok egy androgűnebb embert, akkor kíváncsi vagyok így, hogy hogyan definiálja magát vajon gender szempontjából, ha látok mondjuk két azonos nemű embert, akik összebugva sugdolóznak, kíváncsi vagyok, hogy vajon együtt vannak-e vagy sem, mert nem tették mondjuk egyértelművé, tehát ilyenek bennem is vannak, ezek ilyen zsigeri emberi kis kíváncsiságok, de valamiért talán pont emiatt a tapintat miatt így egyen hátrébb szoktam lépni, és várok, vagy kiderül, vagy nem, és ebből sokat tanulhat is az ember, hogy nem kell nekem feltétlenül mindenkiről mindent tudnom. A nem jóva tartozását, a származását.
De nem mindenki tapintatos ember. Ugyever.
Igen, de hát engem is, igazából engem is megöl a kíváncsiság, tehát hogy valljuk be, én egy nagyon kíváncsi ember vagyok, ezért szoktam tévét nézni, vagy filmeket, vagy könyvet olvasni, mert ott belekukkanthatsz mások életébe, annélkül a veszély nélkül, hogy tapintatlan leszel.
Hát igen, igen. És ez kb. Még is érkeztünk egyébként a témánkhoz. Tehát,
igen. Igen.
Vagyis hát ennek a témának van egy olyan része is, amikor másokat nézel, meg van olyan része is, amikor nem az a lényeg, de hogy mégis a Lucával a trashről akarunk beszélgetni.
Így
trash van. Kultúra és központi szerepben a TLC, csatorna, a közös kedvencünk.
De mit fogyasztottál utoljára, ami trash volt? Bármi, kaja, ruha, film, sorozat, bármi jöhet.
Nézzük. Mivel én millenial vagyok, ezért én hordok skinny jeans-t.
Úristen!
És ugye most már felnőtt egy generáció, ami azt mondja, hogy ez most már iszonyatosan gáz, és megmondom őszintén, nem fog leszokni, csak azért se a skinny jeans-ről, mert nem tud jól állni, de közben meg azért próbálok nyitni más felé is.
A trapész felé? Vagy
a trapész felé nem, de mondjuk ilyen egyenes.
Szabás.
Igen, értem. Igen. Vagy legyen bőbb egy kicsit. Nem olyan bőbb, mint hogy a kornba lennék benne, hanem valami emberi. Nézzük, milyen terest fogyasztok meg. Én szeretem a mulatost, és a mulatos alatt nem úgy, hogy a munka közben hallgatom, Facebook posztolok, hanem mit tudom én, a készülődésképet, néha lecsorog egy-két arany szemek szám, megmondom őszintén.
De te így hangolod fel magad? Felhergeled magad a...
Igen, igen, mert biztos sokan tudják, meg te is tudod, hogy én ugye foglalkoztam zenei újságírással egy jó pár évet, és én is tök elitista voltam ebből, hogy nem, a mulatos az nem zene, az egy botrány, az egy nem tudom mi, és igen, lehet azt is nagyon szar... nem lehet kerülni. Szóval azt is lehet nagyon rosszul csinálni, de közben meg így fejlődött ebbe a gondolkodásmódom, és szerintem igenis megvan a mulatosnak a helye a zenei palettán, és hogyha a buliba készülődök, vagy haverokkal találkozok, és készülődök, akkor nem Lana Del Rey-t akarok hallgatni.
Na jó, most két végletet említettél, de mert hogy mit jelent neked a... Mit jelent a mulatos? Az egy életérzés? Tehát amikor buliba készülődsz, akkor azért fogyasztod, mert egyszerűen így...
Csak buli, ennyi, pörgős, egy kicsit izé lehet rá fejet rázni, meg mit tudom én mi, teljes kikapcsolt, tehát hogy nincsenek benne mély érzelmek, általában valaki szeret valakit nagyon, és akkor izé vagy szívfájdalom van, de összejönnek, vagy összejönnek, és már eleve nincsen szívfájdalom, vagy mindenki a drága édes jó testvérünk, tehát hogy ennek van egy, tehát ez ennyi, ez csak egy ilyen, nem kell gondolkodni rajta, és akkor ez itt tökéletes, és egyébként, hogyha még egy trash, és akkor én a saját trash bevallásaimat ezzel zárom, én szeretem pár számát a Limp Bizkitnek.
A Limp Bizkit az trash?
Szerintem abszolút annak. Hát, a Fred Durst kifejezetten trashnek számít. Igen, most már egyébként kezd, mivel önreflexív, most már kezd ezen fordítani egyébként, és kezd inkább ilyen, hát most már tudod, 40-50 éves, most már kezd inkább ez a jófej nagypapa, vagy bácsivá válni, de egyébként igen, tehát hogy ő abszolút, és ez főleg, tehát a Limp Bizkit amúgy főleg, tehát a zeneileg nagyon jó, nagyon egybe van, tehát az a ritmus szekció, ami például van a Limp Bizkitben, az valami jó a Westmoreland, egy nagyon jó gitáros, és azután jön a Fred Durst, és elkezd olyan szövegeket énekelni, hogy I did it all for the nookie, so you can take that cookie. És
jó, értem.
De közben meg pont ezért működik a Limp Bizkit, mert de nincs olyan, hogy véghallgatok egy Limp Bizkit, nem, ezt van mondjuk 3-4 szám, amit így szeretek, így mondjuk, hogyha feszült vagyok berakni, és akkor azzal ugye el vagyok. Na, te milyen trash-t szeretsz enni, inni, fogyasztani, felvenni magadra, nézni?
Várjál, te ételt nem mondtál, te semmi trash kaját nem fogyasztasz?
Hát, hogyha gyors kaja az annak számít, vagy az annak, akkor ja, szoktam, szeretem, sajnos. Nyilván úgy van megcsinálva, hogy szeressem, szoktam, bár egyébként egyre ritkábban, mert próbálok odafigyelni arra, hogy jó legyek, de igen, sajnos nagy rajongója vagyok a trash foodoknak.
Melyik a kedvenced? Kedvenc trash kajád?
Nézzük.
Te olyan roppanós csirkeszárnyasnak tűnsz.
A roppanós csirkeszárnyas stressz?
Hát, hogyha ilyen nagy kosárban...
Akkor egyébként telibe találtad a roppanós csirkeszárnyat, az a durva. Tehát, hogy ezt itt telibe találtad. Meg gondolkodtam azon, hogy valamilyen hamburger fél, aztán rájöttem, hogy én azt szeretem a legjobban, amikor így megfogom a csirkeszárnyat, így beveszem a számba, és így leszedem a húst, mire kiveszem az egészet.
Úristen, hát a gondolat átvitel már működik, kedves hallgatók. Én milyen trash-t fogyasztok? Hát... Nézd, hogyha a 2000-es évek popja annak számít, tehát igazándiból ugye többféle trash van. Van az a trash, amit eleve annak szánnak, és nem mutat túl magán, meg van az a fajta trash, ami gyakorlatilag rosszul öregszik, és aztán mondjuk trash-é válik, és akkor ilyen szerintem Britney Spears is, meg sok ilyen rágógumis popszong, és én azokat szeretem, mondjuk nem mennék el egy ilyen Netz partiba, Budapest Parkba ezekre tombolni, de azért egyszer-kétszer, hogyha mondjuk egy Backstreet Boys felcsendül, vagy ilyesmi, akkor azért úgy érzem, hogy felforra vérem. Tehát talán ez az én mulatósom.
Felforra vér.
Akkor ez a párhuzam.
Mert mondjuk, ami Britney Spears-nek mondjuk a taxikja, azért az szerintem már nem trash. Tehát, hogy az annyira jó dal szerintem, hogy az nem trash. Nem tudom, mit gondolsz erről.
Hát én mint ilyen egész csomagot vettem ez a 2000-es évek pop dalai talán, mert hogyha így látod ezeket a klippeket, amiknek kicsit a technikája már elöregedett, a koreográfiákat, amik ilyen nagyon szögletesek, és már annyira nem trendy, Talán ezek miatt, de hogy egyébként meg fú ételben én is nagyon szeretem az ilyen junk foodot, de próbálok nem is tartózkodni tőle, hanem csak egy ilyen egészséges viszonyt kialakítani, és akkor talán ezt így ráhúzhatjuk az egész stressz fogyasztásra, hogy szerintem így mindennek megvan a helye. Nem akarsz folyton operát nézni, balett előadást, vagy színházi előadást, nem akarsz folyton magas irodalmat olvasni, Eszterházit bogarászni, de nem akarsz folyton Mónika Show-t sem nézni, tehát hogy egyszerűen van az a fajta fáradtsági szint, vagy befogadó képesség, amikor egyik, és van, amikor a másik tud nagyobb szerepet játszani az életedben. De az nekem ijesztő, hogy milyen gyorsasággal és mennyiségben tudom mondjuk így végigpörgetni ezeket. Tehát a TLC-nek egy pár műsorát, hát az szerintem ilyen kifejezetten addiktív.
De már mielőtt átmegyünk a TLC-re, megpróbálom kitalálni, hogy mi lehet a kedvenc junk foodot. Mert azt viszont, tehát azt említetted, hogy te is szereted, de nem mondtad ki, hogy melyik, és én valamiért nálad egy ilyen cup noodles-t érzek, egy ilyen gyors levest, amiben csak bele kell önteni a felforralt vizet, és egy ilyen cup-ba van. Én nagyon szeretem egyébként, nagyon nagy rajongója vagyok az ilyen korai gyors leveseknek, de nálad ezt érzem valamiért.
Egyébként egy időben, a Covid alatt valóban volt egy ilyen csípős változata, és akkor azt így gyakorlatilag számlálatlanul, tehát, hogy ilyen stócban állt asztákrényben, és akkor az akkori barátommal így tényleg így zabáltuk befele. Úgyhogy ez a múltam egyik sötét fiókja, amit most kinyitottál, de mostanában tényleg csak ezeket a hambucikat nyomom. A tésztát azt meg imádom, de azt nem tudom, hogy a stressnek számít-e. Mondjuk egy jó mac and cheese.
Hát, azt szerintem simán.
Az igen.
Az
igen,
nagyon.
Igen.
És szerintem a cup noodles is már amúgy borzasztó egészségtelen, és elképesztően addiktív. Ezt tudod, miről beszélek ezek szerint. Rátapítottam egy érzékeny pontra, és nagyon nagy rajongója vagyok egyébként. Ja. Ja, de ugye ez nagyon fontos, hogy azt mondom, amit mondtál, hogy tehát nem megtagadni kell, hanem hogy valami ilyen egészséges kapcsolatot kialakítani. Mert amúgy, hogyha most így megtagadod magadtól azt, amit szeretsz, annak meg ez a túlkajálás lesz a vége. Tehát, hogy előbb-utóbb elszakad ez a cérna szál, vagy nem tudom. Vagy nyilván vannak olyan emberek, akik baromi erősek abba, amit nem, na, az elhatározásukba, de hát azért szerintem az inkább a ritkosság számba menő, nem?
Igen. Valamint még én is említek egy divat, egy trash valamit, és ez nem is egy ruhadarab, mint nálad a skinny jeans, hanem inkább csak egy ilyen teljes esztétika, ami ez a... Egyébként a 9. kerületben lakom, és annak is a külvárosi részébe, és nekem mindig volt egy olyan teóriám, hogy ahogy én ott kiszoktam nézni, azt én... Tehát van egy ilyen hatósugár, amíg én azt fölvállalom, azt a lookot, és aztán van egy ilyen határ, ott valahol így a metrónál kezdődik nálam.
Igen.
Hogy már a metróra már nem szállnék fel. Tehát amikor így Újpest felé belovagolok, és felszállok a metróra, ott én már nem vállalnám fel azokat az outfiteket. Ez ilyen csöves tróger, pronyó pizsi, egyveleg.
Ja, én azt hittem, hogy hogy vannak ilyen nagyon stílus outfiteid, fitjeid, amik a város bizonyos részein elmennek, de mondjuk a külvárosban már nem annyira, nem erre gondoltál?
Nem, pont fordítva, hogy a külvárosban elmennek, és úgy értem valahogy, hogy a belvárosban nem, sőt, hogyha valahol ott az első és a második kerület környékén laknék, azt hiszem, hogy föl sem merném venni.
De mi mondjuk, most itt egy lookra gondolsz,
igen,
vagy
igen.
Pedig...
Igen. Egy ilyen teljes, tehát egy ilyen nagyon, nagyon laza, nagyon uniszex, amit mondtál te, hogy nem ez a, tehát te pont azt mondtad, hogy nem ezek a lógós farmerok, én meg azt mondom, hogy ilyen nagyon-nagyon baggy, nagyon minden oversize, és egyébként is ez az ilyen teljes nihilizmus, és a színeknek az eszeveszett vad kombinációja, az ízléstelenség, ne további, amit egyébként tudom, hogy most divat, tehát tudom, hogy most ez a bad taste, tehát ez a rossz ízlés divat, ez most így nagyon hódít, meg ennek a 90-es éveknek, ez a keleti blokkjának, ez a palápronyó stílusa. Igen, hát hogyha ezekre a Gen Z lurkókra tekintesz, akkor ezt így nem véleted felfedezni? Meg ezeket a Bundesliga sérókkal, kiegészült kis hegyke bajszocskákkal.
Azt nagyon meg fogják bánni sokan. Figyeljetek, ahogy én megbántam bizonyos lurkókat, ezt ők úgy fogják majd megbánni pár év múlva. De egyébként, de észrevettem ezt a 90-es évek esztétikát, de én inkább az amerikai vonalat. Tehát, hogy nem ezt a kellett, vagy nem
értem,
tudom.
Értem, mire gondolsz, értem, mire gondolsz.
De egyébként vannak olyan szettek, amik ilyen mély balkán, vagy nem tudom, hogy mondjam.
Tehát, az ilyen susogós.
Igen, de a fateromról vannak ilyen képek a 80-as évekből, meg 90-es évekből, és gyakorlatilag egy az egybe ugyanaz. És tényleg így van, amikor így ránézek egy ember, és az jut eszembe, hogy most ez a fateromnak az összetje, ez az ő öltözete, basszus gocs.
Abszolút. És már csak a ladába kéne beszállni, és...
Kiszállni onnan, egy szotyival, és akkor tök jó, igen. Nekem nagyon ambivalens az érzésem ezzel kapcsolatban, vagy nem tudom. Nem tudom, hogy mit érzek ezzel kapcsolatban, amúgy.
Hát én itt érzem, hogy öregszem, hogy így magamban ilyen csúnya jelzőkkel illetem, hogy ilyen fogamzásgátló szettek, meg meg ilyesmi. Szóval, hogy ez már az én boomerségem, de
ez a 18 éves hallgatóinkat elvesztettük. ha voltak egyáltalán.
De hogy értem, én értem, hogy ez mindig egy ilyen szembenállást kell megfogalmazni az előző generációval, tehát hogy az ahogy a milleniálok mondjuk erre a, nem is tudom, erre a Kardashian esztétikára rámentek, hogy minden patyolat legyen, minden szimmetrikus, nagyon szép, alakot hangsúlyozó, stb. Ezzel ez egy nagyon erős szembenállás tud lenni, meg egyfajta ilyen, kicsit érzek ebben egy ilyen értelmiségi pöffeszkedést is, hogy de, hogy nekünk nem a nemi jellegeink, meg nem a külsőnk, meg nem ezek a fontosak, hanem az, ami a szívünkben van, de még annál is fontosabb, ami az agyunkban van. Úgyhogy igen, tehát hogy ebben szoktam ilyesmit érezni néha, de hogy igazándiból minden generációnak megvan a maga lehetősége arra, hogy újra feltalálja azt, amit már 30 évvel ezelőtt feltaláltak. Úgyhogy igen, tehát hogy én azokban a kutyasétáltató szettjeimben nem jövök be a városba, látom, hogy ők meg bejönnek, hát ilyenek vagyunk. 10 év múlva már valószínűleg ők sem fognak, szóval így múlik el a világ dicsősége.
Ja, hát ugye jön az alfa generáció, amit a milleniálok növelnek fel. Úgyhogy majd meglátjuk, hogy belőlük mi történik. Én biztos vagyok benne, hogy egy 15 év múlva visszajön mondjuk a skinny jeans, de például én most azt látom újabban...
Ne tedd olyan
messzire. Szerinted hamarabb is. 5-10 év.
Igen, simán lehet. Egyébként olvastam egy olyan divat blogot, hogy tulajdonképpen az lenne a szuper, hogyha ezek párhuzamos létezők lennének, hiszen mindenkinek más a testalkata, és az lenne a tök szuper, hogyha egy olyan generáció nő neki, akinek van egy olyasfajta testtudatossága, hogy a kényelem plusz esztétikummal párosulva ki tudná választani azt igazándiból, hogy neki mi tetszik, és mi a legjobb viselet számára. Tehát akinek a skinny jeans, a skinny jeans, akinek a mom jeans, akinek a boyfriend jeans az, akinek a trapéz az, tehát hogy kicsit furcsa, és néha nagyon-nagyon groteszk végeredményeket eredményez az, amikor így egységesen ráerőltetjük magunkat a konfekcióra, és utána, hát tényleg így ilyen bánatos tekintettel nézzük vissza ezeket a régi fotókat.
De ez kell szerintem.
Persze. Igen. Abszolút. Én egyébként most nekem az a furcsa a trash-sel kapcsolatban, hogy noha minden értelmiségi leszokta szögezni, hogy nincs tévé és nem is nézi, attól függetlenül én még azt mondom, hogy nagyon-nagyon megdöbbentő az a műsorpaletta, amivel most a kereskedelmi tévék operálnak. Tehát ezek a különféle, nem tudom, mennyire vagy képbe ezzel kapcsolatosan.
Hát én is olyan ember vagyok, hogy van tévé otthon, de PlayStation ezek, meg Netflix ezek rajta.
Természetesen.
Én akkor szoktam inkább találkozni kereskedelmi tévével, amikor hazamegyek szüleimhez látogatni, akik nyilván idősebb generáció, az a generáció, ami még ezt nézi, és akkor én így leszoktam velük ülni nézni így érdekességképp, hogy mik történnek. És hát ugye a TLC, amit már beszéltünk ilyen, annak elképesztő nagy rajongója vagyok, hogy így az egész csatornának az a modellje, hogy vannak emberek, akik olyan mentális, vagy mentális és fizikai állapotban vannak, hogy nem lenne szabad mikrofon közelébe kerülniek, és az ő modelljük arra épül, hogy ezeknek az embereknek tegyünk egy mikrofont a szájuk elé, sőt, még rakjunk be 3 kamerát a szobájába, és nézzük meg, hogy mi fog történni. És ez engem elképeszt, hogy, és közben meg el is borzaszt, hogy egyébként engem is szórakoztat. Tehát én is nézem, és szórakoztat, és kíváncsi vagyok, és tudni akarom, hogy miért nem tud kimeszni a súlya miatt, miért nem tud kimenni a szobájából, vagy mit tudom, és én is nézem, és borzasztó az egész. Úgyhogy én így szoktam találkozni vele. Tehát a két nagy magyar kereskedelmi tévénél viszont én azért vagyok már kevésbé képben, mert ugye ezeknek is vannak ilyen saját gyártású sorozataik, meg valóságsóik, Viszont én azoknál tényleg azt szoktam érezni, hogy még ezen a műfajon belül is annyira kritikán ululiak, hogy nem tudom nézni. Szóval tudod, amikor ugyanez a főzőműsor. Ugye, hogyha megnézel egy amerikai főzőműsort, ott dráma van. Ott fel van építve az, hogy azt a szendvicset még három adását után se tudja úgy megcsinálni, hogy az a Gordon Ramsay-nek megfeleljen, és ott nagyon nagy dráma van. Akkor ordibálás, kizárás, kidobják a szendvicset a kukába, és tragédia. Viszont ezzel szemben így a magyar főzőműsoroknál nem láttam mindet, tehát hogy most nem mindegyikről beszélek, arról beszélek, amit láttam, azoknál viszont azt vettem észre, hogy főznek.
A szemetek.
De hogy én igénylem a drámát, én azt akarom, hogy só legyen. Azért nézem a főzőműsort, hogy só legyen, és erre értem azt, hogy teljesen a szinten aluli számomra, hogy így nem tudom egyszerűen egy idő után többet nézni, mert nem annyira szórakoztató, míg mondjuk a Netflixen bekapcsolsz bármilyen főzőműsort, vagy adott esetben egy Too Hot to Handle-t, hát az olyan patika pontosan van megcsinálva, hogy 10 ujjadat megnyalod utána, és utána elszégyelled magad.
Jó, hát igen, nekem egyébként ez a trash, hogy van mondjuk egy alapvető koncepció, hogy mondjuk tánc, tudás, vagy énektudás, vagy főzőtudás, vagy intellektuális, vagy fizikai teherbíró képesség alapján van egy verseny, és akkor ezt gyakorlatilag bulvárosítják. Ebbe teszik bele a dráma faktort, a show elemeket, és nekem valahogy ettől válik trashé, hogy amikor így visszaemlékszem, hogy hogyan indult itt egy Magyarországon mondjuk egy énekverseny, ott nyilván voltak elemek, hogy nehéz sorsú, jaj, piszkálták a súlya miatt, nem tudom micsoda, de hogy ott mégis az elsődleges fókusz az magán a produkción volt.
Igen, erre emlékszem még az ilyen első évadjai a Megasztárnak, amikor tényleg az embereket azért kettő, hogy tud-e énekelni a versenyző. Egyébként ott is már megjelent ez, hogy nem tudom, a Karamell az egy nehezebb sorsú családból jön, munkásosztály, és akkor eladta a sztorit nyilván, de végső soron a Karamell is azért nyerte meg, mert kegyetlen jól tudott énekelni. Tud továbbra is egyébként, tehát ez nem múlt el.
Igen, igen. És most meg azt érzem, hogy ez a fajta teljesítmény a háttérbe szorult, nyilván valamit azért kell produkálni, de hogy itt talán az elsődleges az, hogy minél sokkolóban nézzen ki, nyilvánuljon meg, és szervezze a drámai életét maga körül. Tehát ez most gyönyörű esete például a Tóth Gabi drámának, hogy ez gyakorlatilag egy ilyen görög tragédia bontakozik ki a szemünk láttára, ahogy új szerelmével eltáncolja a legújabb nótáját, mindeközben ugyanezen a csatornán, amíg el nem vált férje, pedig táncol a Dancing with the Stars-ban.
Wow, tényleg ez így van megcsinálva? Oh.
Tehát két párhuzamos műsor fut, egyikben Tóth Gabi gyakorlatilag könnyek között mondja el, hogy milyen nagy erejű elsöprő szerelem az övék, és hogy ezt tudja meg a világ. Mindeközben pedig hát Krauszon meg ott ropja a másik műsorsávban. Tehát, hogy itt már, és innentől kezdve mindenki, az összes blogger, újságíró azon csámcsok, hogy ez most mennyire volt ízléstelen, mennyire nem tudom micsoda, tehát hogy itt már elveszett azt, hogy az önfelett tánc öröme, vagy az, hogy tehát egyáltalán, hogy most akkor tehetségeket keresnek ebben a műsorban, ez mind sokat rangul át, és nekem itt válik már ilyen nagyon nagyon trash szagúvá az egész valahogy, és hogyha bemegy egy híresség bármilyen beszélgető műsorba, és két összetett mondatot el tud mondani, akkor az már egy ilyen, wow, az már egy kultúrműsor, elnövi ki magát. Mert annyira alacsony a színvonal, és hogyha te nem említed meg a válásodat, a szemét, volt párodat, hogy milyen nehéz volt a gyerekvállalástól elkezdve minden, hanem egyszerűen csak így beszélgetsz és reflektálsz mondjuk a társadalomra, akkor az már egy nívó. És régen ez volt tehát hogy én még emlékszem arra az időre, amikor voltak magazinműsorok, voltak értelmes vetélkedő műsorok, voltak doksi filmmel.
Igen, de mielőtt erre, ezeket is beszéljük, csak eszembe jutott egy műsor, ami szerintem, én nem tudom, hogy van-e legalja, de lehet, hogy ez az.
Na.
Nem jut eszembe a neve, de az a műsor lényege, hogy beültetnek két... És itt most ilyen, hogy hívják ezt, amit most mutatok?
Idézőjel.
Igen, tehát idézőjelesen nagyon, két nagyon buta ember, és feltesznek nekik ilyen nagyon alapkérdéseket, hogy mit tudom én, ki a Magyarország állam alapítója, és akkor így, hát mit tudom én, a Kádár János, nem? Vagy tehát, akkor most csak mondom, hogy ilyen orbitális baromságokat beszélnek.
Jaj, tudom.
És akkor mindenki azért nézi, hogy lehet ez ennyire hülye, hát és hogy nem tudja, hogy kettő meg kettő az négy, az azt mondja, hogy ha. És én néztem, hogy ezek legyártottak egy több évadnyi ilyen műsort, és szerintem még most is fut, aminek ez a lényeg, hogy oda mennek, gondolom, lehet erre jelentkezni, hogy én Zsolt és a Luca jelentkezünk ebbe a műsorba, kapunk fejenként egy, itt olyan 20-ast, inflációval legyen egy 30-as fejenként, és akkor az a szerepünk, hogy nem tudjuk, hogy a számítógép az micsoda, és rámutatunk a telefonra, vagy valami.
Nem tudom, agymenők, vagy milyen?
Agymenők, talán. Nem
tudom.
Nem az nem a sorozat?
De.
Az a sorozat.
Nem tudom, hogy mi a cím, de tudom. Ez azt mondom, viasztatom meg.
Igen.
És valóban nagyon kínos, és egyébként nekem így ismerőseim, barátaim is így ajánlották, hogy kikapcsolódásnak ez így fán. De én ezeket már így nem tudom átszűrni. Még az egyetlen olyan trash műfaj, amit így a kortárs palettából tudok valamelyest élvezni, azok ezek a randi műsorok.
Uh-huh.
Mert annak van valami bája, hogy most már azért az ismerkedés nagyon átterelődött az online világba, de valahogy ezek az ismerkedős műsorok meg ugye egyfajta személyes ismerkedést feltételeznek.
Peski, milyen műsorról van szó, mert én még nem láttam ilyet. És nem biztos, hogy a hallgatóság is tudja, miről van szó. Hogyan néz ki egy ilyen randi műsor?
Hát például ugye van ez a, amit a Puskás Dallos páros hospitált, ez a celebrandi féle műsor, ahol ismert emberek ismerkedtek civilekkel.
Uh-huh.
Aztán például van ez a nagy ő, amit most a Jákob Zoli
volt. Hogy ilyen típusúakra gondolsz.
A nagy ő, igen. Akkor a Netflixen ment az Ultimátum című randi műsor. Tehát igazándiból...
Hogy ezekre, én azt hittem, hogy vannak valamilyen új típusú randi műsorok, hogy mit tudom, ilyen Tinderen jobbra vagy balra húzzák.
Nem, ez a régi. És pont emiatt izgalmas, hogy valahogy a világ meg a technika randizás terén is elszaladt a fejünk fölött, de valahogy ez a, hát 20 éve is volt nagy ő, vagy 15. Hát a,
igen, hát ez egy régi műfaj.
Volt? A Naszás Sándor volt, ez a teniszező csávó, hát az igen. Anikó volt a valamelyik reality műsorból, tehát hogy ezek 15-20 éves receptek, hogy van egy ilyen ismert, bombasztikusnak kikiáltott emberke, és akkor ott 10-12 szerencsétlen vetélkedik érte. És ez nekem valahogy ilyen nagyon érdekes, hogy ez nem változott, ezen már felnőtt egy generáció, és még mindig lepörög. Most Tárpa Attilával, aztán Jákob Zolival, aztán ki tudja kivel.
De biztos, hogy generációk nőnek fel rajta, mert hogyha megnézzük azt, hogy milyen korosztályok néznek tévét, azok már nem a feljövő generációk, vagy ettől függetlenül tudják mondjuk a...
Szerintem van átjárás a social média és a trash tévék között. Én legalábbis úgy érzékelem, hogy mondjuk, amit a Dancsó Péter csinál, hogy ugye állandóan feldolgozza ezeket a trash tartalmakat, például legutóbb ezeket a Kőgazdag, ami az amerikai Rich Kidsből, fiatalok, Rich Kidsből lett adaptálva, vagy ugye ezt a nagyőt is feldolgozta, de a Starban Start is, meg a Starban Start leszeket is, tehát hogy azért a Dancsó azért ő szerintem egy ilyen több százezres nézettséggel a YouTube-ra szépen átfolyatja ezeket a trash tartalmakat, és aztán meg van egy csomó TikToker, aki meg már talán eleve trash gyárt, vagy az ilyen trash műsoroknak valamiféle ilyen átdolgozását. De hogy azért szerintem van átjárás, de tény és való, hogy nem a Gen Z nézi ezeket a...
Igen, és mondtad még, hogy emlékszel, hogy voltak ezek a magazinműsorok, meg vetélkedők, mit tudom, legyen ön is milliómos most így, ami így Egyből eszembe jut, meg ugye baromi sokan nézték a Heti Hetest egyébként, nekem még mindig döbbenetes visszagondolni, hogy ezt milliók nézték ebben az országban, és ezek vannak még, mert azt tudom, hogy a Fábri még csinál sót, de szerintem azt nem nézik túl sok ember, valljuk be őszintén.
Van az ATV-n egy ilyen a Heti Hetes mintájára kialakult kis kerekasztal beszélgetés, ahol ilyen közéleti politikai témákat pitatnak meg hétről hétre.
Ezek szerintem teljesen lejárt műfajokká váltak, tehát a Legyen Ön is milliómos, meg ezek a magazin műsorok. Szerintem ezeknek lejárt a kora. Tehát, hogy én azt látom, hogy a reality show-k, a TLC, ezek a randi műsorok, amiket említette, szerintem ezek itt így lesöpörték.
De ez nekem egy kicsit szomorú, mert hogy itt akkor fölmerül a dilemma, és erre tök kíváncsi, hogy te mit gondolsz, hogy akkor most itt tulajdonképpen igény, hogy akkor itt most nem zajlik a média részéről, akinek óriási felelőssége, meg hatalma van, egyfajta igényformálás. Tehát, hogy tényleg csak ilyen igénykiszolgálás zajlik, hogy akkor tessék, hogyha ti erre vágytok, akkor zabáljátok be, és mert eddig azért zajlott egyfajta igényformálás, hogy ez a nívó, ez egyfajta mérce. Igenis készítünk igényes műsorokat, ahol érdekes beszélgetéseket fogtok hallani értelmes emberek szájából.
Igen, csak a Kert TV ezt el tudja magától tolni azzal, hogy bocsánat, de mi nem közszolgálati média vagyunk, mi igenis reklámokból élünk meg, nézettségből élünk meg, és ezeket a sókat szerintem egyrészt kevesebb energia, kevesebb belefektetett munka, és kevesebb pénzbe kerül legyártani, mint mondjuk egy Legyen Ön is milliómost. Most valamiért ez akad benne állam, valószínűleg gyerekkorom miatt, mert a Vágó István akkoriban iszonyatosan népszerű volt, de hogy érted, a Legyen Ön is milliómoshoz, az kell találnod egy Vágó Istvánt. Tehát, hogy oda kell egy olyan karakter, aki ezt el tudja vinni, viszont mondjuk egy, tudom én, most egy Love Island-et elvezetni, ott nem a műsorvezetőn van a lényeg, ott inkább ezeket a karaktereket kell megtalálni, és hát a megfelelő mennyiségű pénzért biztosan megtalálod azokat a karaktereket, akik elmennek egy szerelemszigetre felsőtestet mutogatni, és kacérkodni egymással. Ja. Úgyhogy szerintem ez az, tehát hogy most az, hogy a Kert TV-nek lenne felelőssége ebben, hogy neveljen embereket, őszintén szerintem nem egyébként. Nem azt mondom, hogy nem lenne jó, de azt mondom, hogy mind felelősség, úgyhogy ők egy piaci alapon működő tévé, akiket a nézettség és a profit érdekel, úgy nem.
Igen, hát a köztévével meg tudjuk, mi lett, de akkor bennem fölmerül a kérdés, hogy lehet, hogy nem is a trashről kéne beszélnünk, hanem a nem trashről, mert gyakorlatilag már az abból van a kevesebb. Tehát, hogy ha te igényes tartalmat, akkor hogy fogyasztasz?
TikTok? YouTube. Hát most érted?
TikTok?
Hallod? Figyelj, én a TikTokról tudtam meg, hogy Kínának miért nem érdeke az, hogy a yuan, az fizeti pénzük, a yuan az világ valutájává váljon, és mondjuk lecserélje a dollárt. Én ott tudtam meg. Ott van egy csávó, aki iszonyatosan jól elmagyarázza, baromi jó stílusba, egyébként a trash-t használva, hoppá, elmagyarázza, hogy ez miért nem érdeke Kínának, és így így ülsz, ez tényleg így van. És utána rákeresel mondjuk egy közgazdásznak a cikkére, és ők is leírják ugyanezt. Uh-huh. Úgyhogy például én itt, és egyébként olyan téren most a trash-t azért még így, tehát amúgy a trash-t azt lehet jól használni. Nem tudom, hogy te ismered Anthony Fantanot.
Nem.
Ő egy zenekritikus a YouTube-on, a világ legnépszerűbb zenekritikusa jelenleg, tehát tudom én, hogy YouTube-on kezdte el, és most van 2 millió feliratkozója, és ő nála például abszolút érződik a trash-at. Tehát ott minden trash, ami történik, viszont amit elmond, az nem. Tehát amit elmond, az nagyon jól megalapozott, nagyon jól kivesézű, van eleje, közepe, vége, aztán max nem értesz vele egyet, de lehet, hogy egyet értesz vele, viszont az elemek, ahogy már ahogy belenéz a kamerába, már ahogy beszél a kamerába, amilyen grafikai bejátszások vannak, az mint trash. Egytől egyig mint trash. Tehát egyébként ezt lehet jól használni ironikusan, és amúgy szerintem a Gen Z az konkrétan most, tehát hogy most ír újra mindenféle ilyen tanulmányt, ami valaha született a trashről, mert én például azt látom náluk, hogy amikor mondjuk magukat fotózzák, te is millenniál vagy, én is az vagyok. Pontosan tudjuk, mi rohadtul pózoltunk. Te is pózoltál, én is pózoltam, mindannyian pózoltunk. Viszont náluk azt érzem, hogy ez a pózolás már nincs, sőt, kifejezetten ciki ez a millenial esztétik póz, hanem helyette csak így nagyon ráközelítenek, mit tudom én, az arcukra, és akkor ilyen fapofával lőnek egy szelfit, és inkább ez megy most már, vagy ilyen direkt koszos tükörben egy ilyen vakúval bevilágító kép. Szóval, hogy...
De ez nem egy újabb póz.
De, ez is egy póz, egyértelműen egy póz, csak ez egy antipóz, tudod?
Hát egy sima, egy fordított.
Igen, antipóz, és ők például, tehát ez is szerintem egyértelmű, tehát ők azért csinálják, mert tudják, hogy ez trash, és a trash ízért csinálják, szóval van ez az olvasata is a trashnek, de egyébként volt egy kérdésed a kertévékkel, hogy hol találunk akkor jó tartalmat?
Hát igen, de internet, nekem ezt egy picit meg is válaszoltad, mert hogy azt mondtad, hogy te akkor ilyenkor rákeresel, tehát hogy gyakorlatilag egy ilyen aktív, tehát a passzív felhasználóból, aki csak ül a köztévé előtt, és akkor várja a jó kis magazin műsorokat, várja, hogy dél legyen, várja, hogy jöjjön a Duna TV-n a Csellengők műsor, aztán átkapcsol az M1-re, ott is megnézi a Vitraival a beszélgetést. Tehát, hogy ebből a passzív fogyasztóból gyakorlatilag egy aktív felhasználó csinált a trash, már hogy annyira szarami, bocsánat, tehát annyira alacsony minőségű az, ami bejön, mint fogyasztható tartalom, hogy neked kell utána menned annak, amit te minőségi tartalomnak ítélsz, vagy a TikTok az algoritmus alapján ugye már belőtte, hogy te mire vagy vevő.
Igen, és ezért jobb tartalmat találok TikTokon, mert így tévén azt fogom kapni, amit pár értelmiségi műsorvezető a cégvezetővel kitalált, és akkor azt legyártják, és akkor ez nekem max nem tetszik, és nem nézem. És ami egyszerre jó, és egyszerre iszonyatosan rohadtul ijesztő, például a TikTokba, az, hogy annyira brutál jól működik az algoritmusa, hogy ő tudja, hogy engem érdekel. Tudja, hogy engem érdekel a focis videók, politikai vagy gazdasági videók, érdekelnek a cicák, macskák, kutyák, mit tudom én mik, és ezt így kellemetlenül elém tolja, és hogyha nyilván, hogyha van olyan, ami érdekel, például ez a Juanos téma, az pont olyan volt, ami wow, mondom, ez baromi érdekes, akkor ennek utána kerestem, de igen, szerintem igényes tartalmat, azt most már így TikTok, meg YouTube, meg amúgy akár Instagramon találsz, nem a tévébe. Nem, mert nem, egyszerűen nem érdekel, érted? Nem érdekel a tévé. Te egy tartalomgyártó vagy TikTokon, és neked mondjuk az a mániát, hogy te imádod hogyha már trash a chipseket. Te nagyon szereted a chipseket, és te arról csinálsz tartalmakat, hogy körbejárod az egész világodat a kis iPhone-oddal, és mindenféle chipset kipróbálsz, és te ezt legyártod, és te ezt azért, vagy hogyha jó, egész világot nem járod be, de mondjuk Magyarországon mi próbálod felkutatni minél több chipset, és ezt azért csinálod, mert téged ez szórakoztat, mert neked ez jó, mert téged, te szereted a chipset, szeretsz róla beszélni, ezért csinálsz belőle tartalmat, és akkor ez majd valakit megtalál, vagy valakit nem, de nem azt csinálod, hogy oké, akkor most csináljunk egy fókuszcsoportos kutatást, és akkor vegyünk elő három embert, és akkor építsünk fel egy personát, és akkor azt gyártsuk le, mit tudom én kikkel, tehát hogy ebben nincsen művészség, ja.
Igen, egyébként nekem a legnagyobb kritikám a trash felé, és akkor majd kíváncsi vagyok, hogy te erről mit gondolsz, az, hogy nagyon sokszor ez az ilyen elitista, magas kultúra kiszed valamit az általa alacsonynak ítélt kultúrából, nagyon gyakran szubkultúra, nagyon gyakran marginalizált emberek csoportja, és azt egyszerűen felemeli egy ilyen kulságfaktorig.
A magas kultúra alatt itt mire gondolsz, csak hogy
tehát, hogy például mondjuk azok az emberek csoportja, akik magas irodalmat fogyasztanak, aha, színházba járnak rendszeresen, operába járnak, és szép porcelán szürcsölik a teájukat, ők meglátják, hogy ez nagyon tetszik ez a lezser nadrág, nagyon tetszik ez a szóhasználat, nagyon tetszenek ezek a fények, amikor így videózol, uh-huh, és akkor így elcsennek ilyen apróságokat, uh-huh, amit előtte lenéztek, lefitymáltak, lesajnáltak, hogy jó, milyen aluliskolázottak, milyen egyszerűek. Milyen...
Nekem az a véleményem, hogy az ilyen embereket alapvetően nem kedvelem. Tehát, hogy ezekről az emberekkel úgy alapvetően nem akarok egy asztalnál ülni, mert nem hiszem, hogy nagyon sok közös témát tudnánk találni, mert az, amit most mondtál, az is egy póz. Tehát, hogy ők ezek az ilyen elitista, mit tudom én mik, és én ezt a pretentious nem tudom mit, én nem tudom nagyon sokáig elviselni.
Hát ugye ez lett az egyik legnagyobb, ez már kicsit ilyen átvezet az ilyen kulturális kisajátításnak a témájához, amiben nem is tudom annyira belemenni, de hogy Amerikában például ez ilyen óriási vitatárgya, hogy gyakorlatilag azt, amit így a Harlemi gettóból kiemeltek mind esztétikumban, akár szóhasználatban, akár stb., az most az ilyen legcoolabb youtuberek vagy celebritások dollármilliókat keresnek egy ilyen hasonló perszónával, amit kitaláltak maguknak ezek alapján.
Igen, mert tudod, mindig ez történik. Tehát, hogy nézd meg a pánkot. A pánk a 70-es években az egy remek ilyen húgyos, nem tudom, ízének számított, de tényleg, de annak, és most meg izé a ilyen legmagasabb fokú múzeumokba is kiállítanak punk bőrcsekiket, vagy mit tudom én miket, vagy adott esetben nagyon gazdag emberek öltöznek be punknak, és azért mondom azt, hogy öltöznek be, mert úgy néznek ki, mint egy csöves a 70-es évekből, de gyakorlatilag a nadrág 100 ezer dollár, a póló 50 ezer dollár, a bőrcseki 1 millió dollár, és a haircut az meg valószínűleg 500 dollár. Tehát, hogy van ez, de hogy ezzel azt akartam mondani, hogy igazából ezeket szerintem mindig az alsóbb rétegek alakítják. Tehát az utóbbi, mit tudom én, 50 évben a két legnagyobb hatású szubkultúra a hip-hop volt, meg a punk volt.
Igen.
És mind a kettőt használja már az elit. Mind a kettőt használja. Pedig a Run DMC, a Sex Pistols, a mit tudom én, még milyen hip-hop csapatok voltak, meg Grandmaster Flash, érted? Tehát, hogy ezek gettó gyerekek voltak, meg mit tudom én, mik voltak. A Sex Pistols-t meg konkrétan megkéselt, a John Lydon megkéselték a God Save the Queen szám miatt, és cenzúrázták őket amiatt, és ők most már a legmagasabb fokú izék között vannak emlegetve. Szóval ez mindig ez történik, és fú, nem tudom, hogy miért történhet ez amúgy. Te neked erről mi a véleményed? Nem azért, mert nem tudnak újat kitalálni, mert nem az emberek között élnek, hanem ott a kis buborékukba? Vagy te tényleg mit gondolsz erről?
Hát igen, meg egyrészt talán ez a fajta ilyen, nem is tudom, ez a valahol, ez a marginalizált lét, ez nagyon sok teret ad a kreativitásra, mert nincsenek ezek a leszabályozó, elitista szabályok, hogy hogyan kell pontosan kinézni,
megjelenni
stb. Tehát, hogy ez nagyon sok kreatív teret ad meg, hogyha az embernek nincs pénze, és okoskodva kell megoldani az outfitjét mondjuk, akkor ez szintén. Én azt mondom, hogy nem is lenne talán azzal még probléma, hogy inspirálódunk. Itt inkább az a probléma, hogy inspirálódunk anélkül, hogy elismernénk az adott csoportnak a létjogosultságát, hogy a saját diskurzusunkba bármilyen szinten is beemeljük a, nem is tudom, az ő... Egész egyszerűen csak így ez a kontextus nélküli kiragadás. Nincsen semmiféle összekacsintás, aztán bajtársiasság, odafordulás, hanem sok esetben csak ez a ez kell. És elveszem. Megfogom, és divatossá teszem. Tehát picit ez, illetve ami... Ugye
hogy ez nem vérforrasztó, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy így menjetek már a fenébe, hogy ennyire magas lovon ültök, akkor csináljatok valami egyetét, hogy rohadjatok meg. Nem tudom, bennem ez van, érted? Hogy menjetek a büdös fenébe, hogy itt a mocsokban mi kitaláljuk azt, hogy mi a jó, ti ezt lenézitek, majd eltelik egy kis idő, és amúgy rájöttök, hogy ez király, úgyhogy kiemeltek ebből dolgokat, majd utána ugyanezt eladjátok százszoros áron, és utána megint kitermelődik valami, és ez a körfolyás megy fönn, és így rohadjatok meg, hogy nem tudtok, hogy ennyi pénzetek van, ennyi szabadidőtök van, és nem tudtok kitalálni valami vadi újat. Tegyük hozzá, hogy nem is működne, mert onnan tudjuk, hogy ami felülről jön, az nem annyira működik, mint ami alulról jön.
Igen, úgyhogy nekem ilyen szempontból ez kicsit nehézkes, meg az is, ahogy szokás mondjuk így értelmiségiként fogyasztani a trashet, hogy nézzük, de hogy közben azért ilyen összekacsintva, válveregetve elmosolyodunk, hogy annyira azért nem is rossz az életünk, és valahol ezeket az ilyen legzsigeribb, ha már TLC, ezeket az ilyen legalantasabb emberi érzésekkel dolgozik. Igen, ezek a műsorok. Tehát, hogy én is néztem például a TLC-n, ez a 90 Day Fiancé, amikor így gyakorlatilag ilyen zöld kártya miatt összejönnek párok, az egyikük amerikai, a másik pedig valami harmadik világbeli országból származik.
Ez annyira zseniális ötlet egyébként.
Szerencsétlenje, és akkor így ott van kiszolgáltatva a másiknak, aki állandóan ostorozza, hogy milyen lusta, milyen fura, milyen buta, milyen lassú, milyen akármilyen, hiszen nyilván nem az amerikai kultúrában él, az a másik rácsodálkozik, hogy jé, itt minden milyen, super size, milyen más, és valahol persze eközben, hogy állandóan ugye ezek a kommunikációs nehézségek, meg félreértések, meg kultúrsokok közepette tépik egymás haját verbálisan, akkor az ember azért úgy megnyugszik, hogy nem is olyan gáz a párkapcsolatom, figyelj oda.
De akkor figyelj, mi most, akkor ezért nézzük, tehát hogy ezért nézzünk, meg fogyasztunk trash-t? Tehát hogy ez a pszichológia mögötte, hogy hú, hát neki 5000-szer rosszabb, mint nekem, és persze utálom a munkámat, a feleségemet, per a férjemet, a gyerekeimet, utálok mindent, és miért tudom én mi, de legalább nem annyira rossz, mint annak ott.
Igen.
Ez?
Azért mégsem mennék el itt széket tologatni a Balázsóba.
De akkor mi a pszichológiája annak, hogy mondjuk ez az ilyen Tóth Gabi-féle görög drámákat, ahogy fogalmaztál? Ez meg már csak egyszerűen csak az, hogy belelesünk a másik életébe, hogy kukucs.
Igen, hát ez szerintem igen, tehát amikor így van egy ilyen közúti baleset, és azért úgy lelassít az ember, hogy na, mi történt, hányan nézélnek ott, küzdenek az életükért, tehát hogy ez a fajta ilyen undorító kíváncsiság. A másik meg szerintem van ebben egy ilyen normalitás illúziója is, hogy te kapsz egy ilyen visszajelzést magadról, hogy hát az életed szebb, jobb, gazdagabb, rendezettebb, mint a másé, és talán ott van az, amit még egyszer mondtál nekem így a horrorfilmek kapcsán.
Igen.
Hogy az ember azért szereti a horrorfilmeket, meg az ilyen ijesztős jeleneteket, mert hogy valahogy ezt a rémületet per viszolygást egy ilyen védett közegben, az otthon a nyugalmából tudja megélni szépen, és akkor minden, ami tabu, minden, ami rossz, gusztustalan, ingoványos, veszélyes viszolygást keltő, azt a gyakorlatilag a kanapédról nézve, chipset ropogtatva tudod megélni.
Úristen, tök jó, hogy mondtad a horrort, én imádom a slasher filmeket. Azokat nagyon szeretem, és képzeld el, a Foo Fighters csinált egy slasher filmet. Egy slasher horror filmet, és mindent elkövetnek benne, hogy tényleg olyan legyen, hogy így a, tudod, mit tudom, felvágják a hasát, és akkor 100-szor annyira spriccel a dolog, mint amennyire kellene, meg így kicsúsznak a szervek, és közben rokkolnak, tehát, hogy mindent elkövettek benne, hogy borzasztóan rossz legyen, és zseniális.
De ez csillogó szemmel mesélem.
Igen, ezt imádtam. Igen.
Jó, oké. Okay.
Igen, mert hogy mondjam, ez egész ötlet kreatív volt, illik a zenekarhoz, és most érted, ez szórakoztató, hát most ez ennyi, ez erről szól.
És egyébként már valahol a középkor táján elkezdődött az a fajta ilyen szórakoztatási műfaj, hogy az értelmileg és fizikailag kvázi deviánsnak ítélt egyedeken, szórakozzunk, helyezzük őket a középpontba, és akkor ezek az úgynevezett ilyen freak show-k, tudod, amilyen cirkuszi látványosságként bejárták Európát, Észak-Amerikát, ilyen tetovált emberek, alacsony növésű emberek, fogyatékkal élő emberek.
Akit érdekel a téma, annak amúgy nagyon ajánlom David Lynch-től az elefántembert.
Igen, és ugye ez akkor egy ilyen teljesen legitim szórakozási fajta volt gyakorlatilag, és az is szerintem egy ilyesfajta, tehát hogy gyakorlatilag ennek az elődje az ilyen TLC-s műsoroknak az elődje, ahol egyébként tényleg autizmussal élők szerelmi életét mutatják be, alacsony növésű emberek családját, nagyon nagy túlsúlya a küzdő embereknek a mindennapjait, tehát hogy valahol igen, egy ilyen freak show replika.
Egy modernkori freak show.
Igen.
Még valamit akartam mondani ezzel kapcsolatban, de miért? Ja, hogy igen, hát azért, hogyha már trash, és akkor visszamegyünk az időbe, a gladiátor viadalok.
Abszolút, abszolút.
Az volt szerintem a legbrutálabb, vagy jó, egyébként amilyen a világtörténelem biztos volt még ennél is keményebb.
Én még záró gondolatként arra lennék kíváncsi részedről, hogy mi az, ami a trash mellett szól. Mert hogy most ugye azért erősen megköpködtük, de neked mi az, ami miatt mégis, akár személyesen, vagy társadalmi szinten azt mondod, hogy hozzánk tud adni, ha van ilyen?
Ez nem lazaság. Szóval ez ennyi, ez egyszerűen csak a hétköznapi lazaság, és most nyilván trest is lehet rosszul csinálni, nyilván lehet azt is gázul csinálni, de abszolút egy ilyen hétköznapi lazasság, hogy ja, igazából, hogy így, meg egyébként valami téren még nyitottságot is ad szerintem a trash, tehát, hogy így, tehát, hogy nem az van, hogy én elzárkózom valamitől, hanem tudom én, mulatos, vagy ilyen-olyan tévéműsorok.
Hogy más műfajokat megnyit előtted, igen. Mint amit mondjuk tanultál az iskolában, és amit az osztályhelyzetet feltételezne.
Hogy igen, hogy nekem, hogy valaki azt mondja, hogy ezek azért gáz, mert, vagy mit tudom én, például a romkomok is, 90-es évek romkomjai, ugye azok is sokaknak a trash kategóriájába számít. Én például szeretem a 90-es évekbeli romkomokat, én nagyon szeretem a You Got Mail-t, ami egyébként borzasztó, mert az egész film arról szól, hogy Tom Hanks tönkreteszi Kate Ryan-nek, vagy Meg Ryan-nek az életét, és utána egymásba szeretnek közbe. Tehát egyébként borzasztó ilyen téren, de Ja, hogy szerintem ad egy nyitottságot, hogy oké, akkor igazából ez, mert érted, az is egy bélyeg, tehát ez is egy bélyeg, hogy ez trash.
Igen, hogy ezt ne fogyaszd, ez nem neked készült, és csak elbutít.
De egyébként meg, hogyha elmennénk mondjuk olyan társasághoz, vagy körökhöz, és mondjuk ott megmutatnál egy Radioheadet, ahogy cincereg a Tom Yorka, nem tudom mi a zongora mögött, annak meg lehet, hogy az lenne a trash. Én tudom, hogy a Radiohead nem trash, mert én nekem az egyik kedvenc zenekarom, de hogy azt is látni kell, hogy vannak bélyegek, vannak nevelések, vannak társadalmi osztályok, és mit tudom én, és ez alapján is meghatározzuk, hogy mi a trash, és szerintem ad egy nyitottságot, hogyha ezt így tudjuk adaptálni normálisan. És te mit gondolsz erről?
Nekem is ez, amit te mondtál, abszolút, meg nekem picit ebben az ilyen perfekcionista világban picit ezt a hibázás lehetőségét hozza vissza, mert azért valljuk be, ezek a trash-ek elég nagy ilyen fuck-up-ok, vagy nagyon sokszor esztétikailag, vagy tényleg minőségében megkérdőjelezhető ügyetlen párbeszédek, vagy remegő kézzel fölvett jelenetek, tehát hogy azt érzem, hogy talán egy picit igenis szembe megy ennek, a minden legyen tökéletesen szabályozott és szögletes. Ebben ad egyfajta játékosságot, játékteret, humort, meg ilyen kis fuck-up lehetőségeket.
Mert hát ki mondja meg, hogy olyannak kell lennie négyzetesnek és rendezetnek. És az adás legvégére jutott eszembe az Ultimate Trash, ami viszont a legnagyobb kedvencem a világon, a Trailer Park Boys. Az egy kanadai tévés sorozat volt, Netflixen elérhető. Azt így egy ilyen baráti társaság kezdte el csinálni, és az első pár évadnak annyira alacsonyan volt a büdzséje, hogy így meg ránézel, és így látod, hogy itt egy ember volt összesen színész, mindegyik csak ilyen haveri társaság volt. Na jó, hát figyelj, köszi.
Köszi szépen.
Meg volt az első adásunk.
Köszönjük. Hallgatóknak is kitartottak mellettünk.
Jaja, köszi szépen, aztán majd jövünk a kövi résszel, kövessetek Instán, Facebookon ne, YouTube-on talán.
Ez egy jó trash outro.
Igen.
Okay. Köszi szépen.
Köszi szépen, szevasztok.
Sziasztok.